Kedves hallgatóink, a Fáraók Földjén című műsorban, Venamon beszélgető rovatunkban Dembic Gabriellával beszélgetek most, aki egyiptológus és egy nagyon izgalmas, érdekes témán dolgozik. Mivel foglalkozol mostanában?
Az elmúlt 8 évben körülbelül az egyiptomi történelem egyik kevéssé ismert időszakával foglalkoztam, ez a 21. dinasztiának nevezett problémákkal terhes időszak volt, és ezen belül is Amun főpapok feliratain dolgozom.
Milyen problémák vannak ezzel az időszakkal?
Hát a legnagyobb probléma, hogy nagyon kevés leletanyag áll a rendelkezésünkre, és ezért sokkal kevésbé ismert időszak ez, mint az új birodalom, ami közvetlenül ezt az időszakot előzte meg. És azokból az anyagokból, ami viszont ránk maradt, ezek főleg papírusz feljegyzések, tudjuk, hogy ez egy éhínséggel, belső polgárháborúkkal tűzelt időszak volt, ahol a király hatalma sem volt teljesen tisztázott, tehát központi hatalma nem volt teljesen tisztázott, és ezért nevezhetjük problémás időszaknak.
Mennyire ismerjük Egyiptom teljes területét, illetőleg melyik terület az, amit jobban ismerünk?
Legjobban ismert terület Egyiptomnak, de talán ez egész történelmére igaz, ez a Théba, ami felső Egyiptom fővárosa volt. Általában a főváros Memphisben volt, amire a mai Kairó városa épült, és ennek az időszaknak is ez volt valószínűleg a központja, de erről kevés információ áll rendelkezésre, mert itt régészeti ásatásokat nem nagyon lehet folytatni.
Mi az, amit biztosan tudunk, tehát mi az, amire építeni lehet?
Vannak többféle történelmi emlékeink, de sajnos ezek nagyon szétszórva találhatóak az országban, és hát vannak királylistáink is, például ami Manetó későbbi elsőbb Ptolemaisz uralkodása alatt élt, de már görög származású történetíró feljegyzéseiből ránk maradtak uralkodó nevek, királynevek, akiknek nem kerültek elő emlékművei felső Egyiptomból, ahonnan viszont főpapi emlékműveket ismerünk többnyire, amelyekkel én foglalkoztam.
Konkrétan mivel foglalkoztál? Milyen főpapi emlékek maradtak fenn?
A kutatásaimat templomok falára elhelyezett főpapi szövegekre összpontosítottam, ezen kívül még nagyon sok koporsót is ismerünk ebből az időszakból, de a templomban elhelyezett monumentális szövegek kutatása még nem volt annyira előrehaladott, és ezért választottam ezt, mert véleményem szerint ezre kevés figyelem összpontosult az elmúlt időszakban.
Milyen templomi feliratok maradtak fönn, és melyik templomokban?
Tehát ezek a szövegek leginkább a karnaki Amun templom falaira kerültek felvésésre, amely az egyiptomi középbirodalomtól kezdve a legfontosabb templomkomplexum volt az országban. Ugye Amon Ré istennek készült, és minden uralkodó fontosnak tartotta, hogy tovább bővítse, tovább díszítse atyának, Amon Ré istennek a lakhelyét, és ezek a főpapok, akiknek az én kutatásaimat szenteltem, ők is ezt a munkát folytatták.
Kik azok a főpapok, akik föliratot vésettek, és milyen célból vésették ezeket a föliratokat?
Heri Hor, első Pinodzsem, és fiai Massa Arta és Menheperré főpapról van szó. Utánuk is voltak olyan főpapok, akik feliratokat helyeztek el, de már nem egészen olyat, mint az itt említett 4 főpap, tehát második Pinodzsem főpap már gyakran említette az uralkodó nevét is, aki alatt szolgált, ugyanis ezeknek a 4 főpapnak az a különlegessége, hogy egészen királyként viselkedtek a szövegeikben, néha még királyi névgyűrűvel is keretezték a nevüket.
Mit jelent az, hogy királyként viselkedtek a névgyűrűtől eltekintve?
Azt fontos megjegyezni, hogy ezek a személyek nem csak Amun főpapok voltak, hanem hadsereg parancsnokok is, és egész felső Egyiptomot kormányozták, tehát funkciójukban már majdnem királyi személyeknek tekinthetjük őket, tehát ezért jelentős, hogy királyként nem azért viselkedhettek királyként, mert főpapok voltak, hanem a feladatuk az majdnem, vagy egészen egyezett egy egyiptomi uralkodóval.
Ki volt Helihor? Mit lehet róla tudni? Mert, tehát nem egy olyan név, amiről nagyon sokat lehet hallani, hogyha az ember bekapcsolja mondjuk a tévét vagy a rádiót.
Hát igen, az itt említett négy főpap közül mindegyikről keveset tudunk. Például Herihor származása is ismeretlen, de valószínűleg nem is egyiptomi születésű vagy egyiptomi családból származott, hanem már líbiai eredetű, vagy líbiai gyökerű dinasztia tagja lehetett, amely még harmadik Ramszesz által betelepített líbiai törzsekből alakulhatott ki, az ő katonai vezetésük termelte ki, mondhatjuk talán így, ezt az uralkodó réteget, ami először elfoglalta a főbb tisztségeket, majd később a királyi trónt is, ami már valószínűleg Szijamon fáraóra tehető, aki alsó Egyiptomban uralkodott kicsit később, de az egészen biztos, hogy a 22. dinasztiát már Sesonk uralkodóval, egy líbiai, teljesen líbiai származású uralkodóval kezdődött.
A líbiaiak mikor kezdtek betelepedni Egyiptomba?
Egyiptomi birodalmi lét az már a II. Ramszesz uralkodása után kezdett meginogni, és már akkor több különböző hadjáratot kellett folytatni, de leginkább III. Ramszesz az, akinek komoly líbiai betörésekkel és betelepülési szándékkal kellett szembesülni, és ő még sikeresen leverte ezeket a kísérleteket, viszont nagyon nagy számú líbiai családot telepített be, főleg Egyiptom északi részére.
Hadseregbe hogyan kerültek?
Hát a hadseregbe az elfoglalt katonák, mint zsoldosok kerültek, vagy sokszor földet is kaptak, termőföldet, ahol a család élhetett, és amikor szükség volt a katonaságra, akkor, vagy a valami háború idején, akkor ugye behívták őket, és több erődben is teljesen líbiai katonák kerültek elhelyezésre, akiknek líbiai vezetőik is voltak, és ezekből a vezetőkből lettek később ez az uralkodó dinasztia.
A líbiaiakat az egyiptomiak hogyan fogadták? Mennyire különböztették meg őket, vagy mennyire fogadták be?
Az egyiptomiak híresen idegen gyűlölő nép volt, és ezek a líbiaiak nagyon jól asszimilálódtak az egyiptomi közösségbe. Nagyon nehéz is őket nyomon követni, tehát a szokásai, például a temetkezési szokásaik egy darabig nem látszik változás. Gyakran meg lehet őket onnan ismerni, hogy egy toll van a hajukban a férfiaknak, és a nevükből is különleges szerkezetű a nevük, amiből könnyebb észrevenni, hogy ők líbiai eredetű családból származnak. És a 22. dinasztiától kezdve már a vallási szokásokban is nyomon követhető esetleg, hogy ők már nem egészen úgy viszonyultak például az egyiptomi túlvilági szövegekhez, mint korábban, de nagyon nehéz.
Térjünk vissza Helihorra. Ő milyen jellegű szövegeket hagyott hátra? Tehát mi az, amire építeni lehet?
Herihor a Karnaki Amun templomban általában építési szövegeket hagyott ránk, ami egészen unalmasnak tűnik, hogy ezt a szobrot ő építette, vagy ezt az ajtót ő alakította. Tehát viszont a Karnaki Amun templomban egy kisebb templom együttes, a Honszu templomnak két nagy egységét is az ő ideje alatt díszítették. Az úgynevezett hüposztél vagy oszlopos csarnokban még az őt megelőző 11. Ramszesszel együtt jelenik meg főpapi öltözetben, az udvarban viszont már királyként ábrázoltatta magát, teljes királyi díszben, királyi áldozati jeleneteket mutat be, és itt még egy stélé is felvésésre került, ami sajnos annyira töredékes, hogy nem sok mindent tudunk belőle megállapítani, de valószínűleg szó lehetett arról is benne, hogy hogyan került ő ebbe a pozícióba, de ez a része sajnos hiányzik.
Mekkora ez a stélé? És melyik részén van az udvarnak?
Az udvarnak a északi falán van, az ajtónyílás mellett, az ajtónyílás keleti oldalán, tehát a templom belsejébe igyekvők láthatták ezt a szöveget, jól látható helyre került felvésésre. Ez egy orákulum felirat, ami azt jelenti, hogy amikor az Isten elhagyta az templomot valamelyik ünnep során, akkor kérdésekre válaszolhatott, és ilyenkor dönthette el az emberek sorsát, vagy egy tisztázatlan vita megválaszolásában is kérhették az Isten segítségét, és ebben a szövegben ő 20 vagy 30 éves időszakot, vagy a trónon, vagy az Amun főpapi címben, de inkább valószínűleg az Amun főpapi címben jósol, vagy ígér Herihor számára. Tehát valószínűleg a templom papsága és a elkövetkező uralkodók, akik belépnek ezen az ajtón, az ő számukra készülhetett ez a szöveg.
Herihorral kapcsolatban van-e még más forrásunk, amire építeni lehet?
Mármint a személyére? A
igen.
Családja? Ilyesmire
igen.
Igen, Herihornak a felesége Nodzsmet volt, akinek a sír mellékleteit, a koporsóját, a papíruszát és a holttestét is megtalálták 1800-as évek végén az úgynevezett nagy királyi rejtek helyben, és ebből kifolyólag tudjuk, vagy próbáljuk megrajzolni a család fáját, mert ez is egy elég nehéz kérdése ennek a korszaknak a kutatásában.
Akkor lépjünk tovább, és akkor most következzék Pinochet. Róla mit tudunk, és az ő tevékenységéről? Milyen források maradtak?
Pinochet már egy jóval ismertebb tagja ennek a főpapi hadsereg parancsnoki csoportnak, ugyanis ő legalább 25 évig töltette be ezt a tisztséget, és valószínűleg sokkal több ideje volt arra, hogy emlékműveket hagyjon ránk, mint elődjének, és még az is lehetséges, hogy az ő hatalma jobban meg volt szirádulva ezen a legalábbis felső Egyiptomban, mint Herihornak. Ő egész Thébában, tehát nem csak a karnaki Amon templomban, hanem a thébai rituális tér, vagy Théba minden jelentős templomában hagyott feliratot, vagy építési tevékenységet maga után.
Mit csinált, mit épített?
A tevékenységét leginkább felvonulás vagy processziós útvonalakra koncentrálta, tehát olyan területekre, amelyeket a lakosság rendszeresen látogatott, amikor az istenek ünnepe során az istenek elhagyták a templomukat.
Miért volt szükség ezekre a körmenetekre?
Az egyiptomi vallásos naptárban számtalan ünnep van, és ezek közül nagyon sok a nép bevonásával készült, akiknek biztos, hogy szükségük volt arra, hogy személyesen találkoztassanak az istenséggel, ugyanis erre nekik a máskülönben nem volt lehetőségük. Az egyiptomi templom az nem olyan hely volt, mint most egy keresztény templom, ahova a hívők bemehettek. Az egyiptomi templom az az Istennek a lakhelye, ahova csak és kizárólag az uralkodó és az őt helyettesítő papság léphetett be. Az egyiptomi egyszerűbb ember csak ezeken az ünnepek során találkozhatott az Istennel, aki általában egy kisebb bárkában vagy hajóban hagyta el a templomot, amiben a szobrát helyezték, és ilyenkor az ő személyes kérdéseit tehették fel az Isten számára orákulumok formájában, aki ilyenkor választ is adott. Ha igennel felelt a kérdésre, akkor valószínűleg közelebb lépett a kérdezőhöz, ha nemmel, akkor pedig eltávolodott tőle.
Egy ilyen körmenet, processzió, hogyan nézhetett ki?
Én úgy képzelem, hogy egy nagy buli lehetett, nagy ünnep, amikor a lakosság az útvonal két oldalán várta az Istent, amin ő haladt, azt mindig biztos tudták, hogy merre fog menni, attól függött persze, hogy milyen ünnepről van szó. Ilyenkor táncosok, zenészek, énekesek fogadták az Istent. Persze meg volt a sorrend, hogy hol halad az uralkodó, hol haladnak a papok, és utána mikor jöhetnek az egyszerűbb emberek. Ilyenkor bizonyos ünnepeken ingyen étel és ital fogyasztási lehetőség is volt, aminek biztos, hogy nagy népszerűségnek örvendett.
Mondhatod, hogy meghatározott útvonalak voltak. Pinocsa idejétől ismerünk ilyen útvonalat?
Hát több ilyen útvonal is ismert. A legérdekesebb ünnep az valószínűleg ebben az időszakban alakulhatott ki, amit mi dekád ünnepnek hívunk. Minden tizedik napon kellett, hogy megtörténjen, és a Nílus keleti partján a Luxor templomból haladt az ünnepi menet, vagy az ünnepi processzió a Nílus nyugati partján, a mai Medinet Habui templom körzetben található úgynevezett kis templomba, ami az ősök templomán, vagy ősök kultuszának szentelt templom lehetett, ahol egy különleges találkozás ment végbe a Luxori templom istensége és az ősök között, ősi istenek között.
Most akkor egy kis zenét hallgatunk, majd folytatjuk a beszélgetést.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat. Velem a művészeti rovatunkban Dembic Gabriellával beszélgetek, egyiptológussal, aki a 21. dinasztiával foglalkozik. Pinocsemnél tartottunk, röviden ki is volt Pinocsem, és eddig mit tudtunk meg róla?
Hát ugye Pinocsem szintén líbiai származású hadsereg parancsnok volt, aki az Amun főpapi címet is birtokolta, és Felső Egyiptom legnagyobb befolyású személye volt. A magán életéről nagyon keveset tudunk, leginkább az építészeti tevékenysége Thébában az, amely a legtöbbet elárul róla. Az biztos, hogy ránk maradt a holtteste és a koporsója, sírmellékletei, amelyek alapján kijelenthető, hogy királyi temetésben részesült.
Egy kicsit beszéljünk akkor az építkezéseiről. Hol mit csinált?
Említettem, hogy ő Thébának minden jelentős templomában helyezett el valamilyen feliratot, vagy folytatott restaurációs munkálatokat, de a tevékenysége leginkább korábbi emlékművek felújításáról, vagy újrahasznosítására koncentrált.
Azt mondtad, hogy Thébának minden jelentős templomában. Az Amon-Ré templomot szokták emlegetni, szó volt itt Honszu templomáról. Milyen templomokban dolgozott még?
Ugye, ezen kívül dolgozott a Medinet-Habui templomban, amely eredetileg harmadik Ramszesz úgynevezett emléktemplomának készült, ami az ő halotti kultuszának a biztosítását szolgálta, és emellett található egy kisebb templom, amely már a 18. dinasztia idején készült, ide helyeztette el azt a feliratát, amelyből például tudjuk, hogy újra indította a régebbi ünnepek kultuszát, amely valószínűleg az őt megelőző háborús időszakban, vagy zűrzavaros időszakban egy időre megakadhatott. Például Medinet-Habuból tudjuk, hogy ott valamilyen háborús tevékenységre is sor került. A templom egy része, vagy a külső falának egy része megsérült, nyílveszőket is találtak az ásatások során, tehát itt biztos, hogy valami zavargást is le kellett vernie. Vagy Herihornak, vagy akár első Pinocsemnek, aki utána helyreállította a területet.
Ez a kisebb templom eredetileg milyen célt szolgált?
Amunnak egy külön formájának szentelték, amely egy termékenység istenség volt, amit vagy Minnek, vagy Kamutefnek is hívhatunk, amelyből aztán később lett ez az ősök kultusz helye.
Említetted az ünnepet. Milyen ünnepekről tudunk ebből az időszakból?
A legkésőbbi, a korszakunkhoz legközelebb álló templomi kalendárium, az a harmadik Ramszesz emléktemplomának a falán maradt ránk, és valószínűleg ebben az időszakban is hasonló ünnepeket tartottak meg. Több ünnepe volt Amon-Ré istennek a környéken. A legnagyobb ünnepe az úgynevezett Opet ünnep volt, ami 2 hétig is eltarthatott. Még jelentős ünnep volt a Szukarisz isten ünnepe, aki túlvilági isten volt, és ilyenkor az ünnep egyik részeként látogattak el a hozzátartozók a temetőbe az elhunytakhoz, akikkel együtt időt töltöttek, akár még együtt vacsoráztak is.
És térjünk vissza akkor most egy kicsit az építési szövegekre. Hogy néz ki egy ilyen szöveg? Milyen sémája van? Mit kell tartalmazzon?
Hát mindenképpen egy rövid szövegre kell gondolni, ami lehet akár 10 hieroglifát tartalmazó is, mindig úgy kezdődik, hogy készítette emlékműként atya Amun-Ré számára, vagy annak az istennek a számára, akiről szó van, és felmerülhet, hogy mit, de az nem mindig kötelező megjegyezni, és ugye, hogy kiről van szó, aki általában egy király, vagy pedig az én esetemben, vagy a mi esetünkben egy főpap, és az ő neve.
És a főpapok más korszakokban is emeltek ilyen komoly emlékműveket?
Nem, ez az időszak különleges ebből a szempontból, mivel ilyen építési szöveget csak és kizárólag király írhat egy templom falára, ezért egyáltalán nem gyakori ez. Amikor korábban főpap a király megbízásából hasonló munkálatokat végzett egy templomon, mert mindig a főpap feladata volt a templomot megfelelő állapotban tartani, de ezeken a szövegeken mindig a király szerepel kivitelezőként, nem a főpap.
Volt Herihor, Pinozsem, 4 főpapot említettél, úgyhogy akkor most a harmadikra térjünk.
Igen, hát Massahartáról nagyon keveset tudunk, ő valószínűleg néhány évig töltötte be az Amun főpapi címet és a hadseregparancsnoki címet, valószínűleg abban az időszakban, amikor édesapja első Pinozsem, mint király lehetett hivatalban, és ebből kifőleg nagyon kevés emlékművet hagyott ránk. Menheperé már valószínűség szerint 50 évig töltötte be ugyanezeket a címeket, aki viszont inkább erődépítésben jeleskedett, és kevesebb templomi építési szövege van, viszont az ő főpapsága idejéből több stélé is ránk maradt, azaz feliratos kőtábla, amelyekből jobban megismerhetjük ezt a korszakot, amelyek bepillantást engedhetnek ebbe az időszakba. Az egyik ilyen híres stélé, az úgynevezett száműzöttek stéléje, amely ma a Louvre-ban található, és ebből a stéléből tudjuk, hogy például a főpapnak zavargásokkal kellett megküzdenie Tébában, valószínűleg a kinevezése környékén felázadtak a helyi előkelőségek, akik biztos nem örültek, hogy már megint egy idegen származású, vagy egy ugyanebből a családból származó főpap kerül hivatalba, akiket egy sivatagi helyre, valószínűleg a Karga oázisba száműzték, de a főpap megkegyelmezett rajtuk, és hát ezt örökíti meg ez a stélé.
Mennyire volt gyakori a főpap választás, és hogyan történt? Mit tudunk erről?
A leghíresebb ilyen szöveg II. Ramszesz uralkodása idejéről ismert a számunkra, Nebvenenef főpap egyik szobráról, aki ő maga írja le, hogy őt személyesen Amun-Re Isten választotta ki. A sok jelölt közül gyakran ezt egy orákulummal kötötték egybe a főpap választást, a templom udvarán összegyűlt minden jelölt, és az Isten szobra azelőtt állt meg, aki majd később a főpap lett, de Nebvenenefről tudjuk, hogy II. Ramszesz személyesen választotta ki, és direkt figyelt arra, hogy ő egy másik városból származon, tehát ne lehessen neki a helyi előkelőségek kapcsolata, tehát korrupcióra ne lehessen sor. Általában az Amun főpap, aki nem úgy kell elképzelni, mint egy nagy vallási vezetőt, hanem inkább, mint egy hatalmas gazdasági egység vezetője, a templomokhoz nagy földterületek, hatalmas személyzet is tartozott, tehát ő inkább egy hivatalnok volt, aki nagy vagyon fölött rendelkezett, ezért fontos volt, hogy a királyhoz hű, megbízható személy legyen.
Ha már a király személye előkerült, ugye a főpapok a déli területen uralkodtak gyakorlatilag, a saját területükön belül mindent ők intéztek, tehát a belpolitikában teljesen önállóak, függetlenek voltak. Mi a helyzet a külpolitikával? Voltak-e háborúik, akár a déli területekkel, akár a líbiaiakkal, hiszen több líbiai törzset ismerünk, illetőleg Biblosz vagy az elő-ázsiai területekkel tartottak-e fönn valamilyen kapcsolatot?
Hát Egyiptom legkésőbb 6. Ramszesz uralkodása után, tehát már 50 évvel a jelenleg vizsgált időszak kezdete előtt, Kis-Ázsiai területének nagy részét elvesztette erre az időszakra. A núbiai aranybányák és a núbiai terület még valószínűleg az országhoz tartozhatott, viszont a feljegyzések arra következtetnek, hogy az arany kitermelés csökkent ebben az időszakban. Az biztos, hogy Herihor címei között szerepelt, hogy ő még a núbiai aranybányáknak az ura. Tehát Egyiptom ebben az időszakban eléggé bezárkózottnak tűnik, valószínűleg a belső problémákkal volt elfoglalva, amelyek éhínség, és ugye az ország kettészakadása jellemzett inkább.
Az északi területeken kiuralkodott ez alatt az idő alatt, és milyen viszonyban volt a déllel?
Az északi területeken királyok uralkodtak, akik viszont családi kapcsolatban álltak, szoros családi kapcsolatban a felső Egyiptomot irányító hadsereg parancsnokokkal és főpapokkal, például elsőbb Szuszennész fáraó, aki 50 évig uralkodott, első Pinondzsem főpap hadsereg parancsnok fia volt valószínűleg, tehát szoros kapcsolatot ápoltak.
Tudunk még további részleteket is a kapcsolatokról, vagy csak ilyen általános ismereteink vannak?
Az időszak egyik legjobban ismert szövege az Venamun utazása, vagy utazásáról beszéli el, sajnos amelynek egy jelentős része hiányzik. Venamun pap volt, aki a karnaki Amun templomból Herihor megbízására indult el Biblosba fáért, mert Herihor egy új hajót, Amun bárkát szeretett volna építeni, ezt egyébként majdnem minden új uralkodó meghirdette, hogy ő majd új nagy hordozó bárkát készít Amun részére, hát Herihor is így szeretett volna tenni, és elküldi Herihort az ott uralkodó Szmendészhez, aki valószínűleg feleségével, Tentamunnal együtt fogadja Venamunt, akitől ajánló levelet is kapnak, és hajókat, amely segíti az ő utazását. Biztosan jó kapcsolat kellett, hogy legyen közöttük.
Jó, akkor köszönöm. Most megint zenét hallgatunk, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat. Dembitz Gabriellát hallják tehát, aki a 21. dinasztiának eddig már több főpapjáról beszélt. A legutolsó Menhépervé volt, akinek a templom építkezéseiről már hallottunk, viszont az is kiderült, hogy ő erődöket is épített. Ezekkel mi a helyzet?
Ezek kisméretű erődök lehettek, és úgy néz ki, hogy egészen az El-Hibe várostól, ami ebben az időszakban Felső Egyiptom adminisztrációs központja volt, a terület Felső Egyiptom déli határáig húzódhattak, és valószínűleg nem külső támadásoktól tervezték megvédeni az országrészt, hanem inkább a lakosság ellenőrzésére szolgáltak. Tehát kisméretű erődök voltak, ahol maximum 60 katona állomásozhatott egyszerre, tehát inkább magát, az egyiptomi lakosságot próbálták meg ellenőrzés alatt tartani, akik ugye többször fellázadhattak, ahogy a száműzőtek széléje is bizonyítékul szolgál.
Mennyiségileg ezeknek az erődöknek a száma mekkora lehetett, nagyságrendileg meg lehet-e határozni, illetőleg az egymáshoz való távolságuk elárul-e valamit?
Viszonylag közel voltak egymáshoz, minden nagyobb az időszakban, minden nagyobb település környékén lehettek. El-Hibe város, ami a mai Közép-Egyiptomban található, környékén több is volt. Itt valószínűleg a környéken élő líbiai lakosság nagy száma is indokolta ezeket az erődépítéseket. Ennek a közelében volt Hérakleopolis is, ahonnan aztán a későbbi 22. dinasztia uralkodó családja is származhatott, és utána ritkábban egészen Edfuig, tehát Dél-Egyiptomig eljutott.
El-Hibe azt mondtad, hogy adminisztratív központ. Mit jelent az, hogy adminisztratív központ?
Valószínűleg itt voltak ezeknek a hadseregparancsnokoknak a székhelye, innen irányították a környező területet, és magát, Théba városát is. Itt voltak a hivatalok, ide kellett minden üggyel fordulni.
Ezeknek a hivataloknak az iratanyagából fennmaradt valami?
Igen, sok múzeum világszerte őriz, mert valószínűleg El-Hibéből előkerült papiruszokat, vagy papirusz töredékeket egy svájci egyiptológus vezetésével. Egy projekt dolgozik most ezeken a papiruszokon, ami remélhetőleg majd nem sokára kiadásra kerül, és akkor talán sokkal többet megtudunk majd ennek az időszaknak az egyszerűbb hétköznapi embereknek az életéről is.
A vallási központ Théba volt, viszont Thébában tudjuk, hogy nagyon komoly problémák voltak a sírokkal, királysírokkal. Mi lehetett ennek az oka?
Hát igen, a királysírokat már az új birodalom idején, valószínűleg 9. Ramszesz uralkodása előtt, vagy közben már egyszer kirabolták, és több sír rablás áldozatába esett, de ekkor még nem a királyok völgyében található sírokról beszélünk, hanem a thébai temető egy másik részén eltemetett, jóval korábbi 17. dinasztiai uralkodók sírjait bolygathatták meg. 11. Ramszesz uralkodása alatt még egy sírrabló hullám, egy már sokkal komolyabb sírrabló hullám történt, és ezeknek a kivizsgálásáról készült akták szerencsére ránk maradtak, amely sok mindent elárul erről az időszakról.
Ezek az akták milyen formában maradtak ránk, és hol találhatóak?
Ezek az akták papiruszokon maradtak ránk, és a legnagyobb része három múzeumban található, ez a British Múzeum, a Louvre és a Berlini Múzeum. Van olyan papirusz, ami sajnos több múzeumban van egyszerre, tehát egyik része a British Múzeumban, a másik része a Louvre-ban, a harmadik pedig Berlinben.
Ezeken az aktákon kívül a múmiák maguk is sok mindent elárulnak. Hogyan?
Igen, hát amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az egyiptomi királyi ősök sírjai nincsenek biztonságban, akkor az egyiptomi hivatalnokok elkezdték nagyobb sírokba tömegével összegyűjteni a királyi maradványokat, és ezzel egy időben megkezdődött a gazdag tárgyakkal ellátott sírmellékletek megszüntetése is, valószínűleg újra használták az ékszereket és a nemesvémből készült tárgyakat, amelyeket a királyokkal együtt eltemettek. Ugye ez a gazdaságilag is egy jó döntés lehetett egy éhínségekkel tarkított időszakban, tehát eltávolították a halottakról az ékszereket, újra pólyálták őket, hogyha a test megsérült, akkor azt próbálták láthatatlanná tenni, és az egyiptomiak minden ilyen műveletet feljegyeztek gyakran a koporsóra, vagy magára a múmiának a pólyájára, és ilyenkor gyakran évszámokat is, és az uralkodót, vagy a főpap nevét is megemlítik, akik alatt ezek a műveletek történtek, amely nagyon jó segítség, támpontként szolgálhat ránk, hiszen történelmi feljegyzések nem igazán maradtak ránk ebből az időszakból, sajnos ezeket a mumia pólyákat viszont elvesztette az egyiptológia, ugyanis amikor az 1900-es évek elején a mumiákat raktárakba helyezték, akkor a pólyákat valahogy olyan helyre tették, amiről most nem tudjuk, hogy hol van.
Milyen szövegek maradtak fönn a pólyákon? Mit tartottak fontosnak följegyezni? Hogyan szövegezték meg?
Hát ezek általában egyszerű szövegek. Leírják, hogy mi történt az elhunyt testével, tehát, hogy újra pólyálták, újra temették, esetleg újra Ozirisszá kellett-e változtatni, tehát valami olyan történt a testtel, ami igényelte, hogy újra elvégezzék rajta azt a temetési szertartást, amire a holttestnek szüksége volt, és szerepel még a szövegekben az, hogy kik voltak jelen, amiből megismerjük a korszakban élő hivatalnokokat, nem csak ugye a legfelsőbb vezetőket, hanem azokat is, akik írnokokként, temetőőrökként dolgoztak ebben az időszakban.
Melyik uralkodók idejében történtek ezek az újrapójálások?
Ez egy nagyon hosszú időszak, Heri Hortól elkezdve egészen első Sesong, tehát a 22. dinasztia első uralkodójának a 13. évéig tartott, tehát ez egy több szakaszra bontható, kicsit nehezen követhető tevékenység volt, tehát nem mindig lehet könnyen beazonosítani, hogy éppen melyik rejtek helyre vitték a koporsókat. Az biztos, hogy a modern időszakban két nagyobb rejtek helyen kerültek elő, az egyik a királyok völgyében, második Amenhotep város sírjának az egyik mellékterme volt, a másik pedig a Dérel-Bahari templom közelében egy sziklasír. Innen kerültek elő nagyobb számban a koporsók.
A följegyzésekben milyen személyek szerepelnek? Mindenki pap volt és írnok?
A munkálatokat végzők nagy része nem pap volt, hanem a korábbi Dérel-Medine falu munkásai közül kerültek ki, akiknek korábban a királyi sírok építése volt a feladata. Ők nagyrészt művészek voltak, vagy kőfaragók, és ebben az időszakban már nem épültek királysírok, hiszen a királyokat nem ide temették, viszont ők ismerték, hogy hol vannak ezek a sírok, ők tudták a legjobban, hogy hol kell keresni, mert ugye igyekeztek elrejteni a korábbiban épült sírokat az esetleges sírablók elől.
A főpapoknak a temetkezéséről mit?
Pinondzsemben és Maszahartán kívül nem nagyon maradt ránk a holttestük. Pinondzsemnek és Maszahartának a teste a második nagyobb rejtek helyről került elő. Az elődebb Heri Hor teste az nem maradt ránk. Az alsó Egyiptom uralkodóit pedig Tánisban, a tánisi Amun templom udvarára épített sírokba helyezték.
Meddig volt önálló ez a terület, és a főpapoknak a hatalma meddig tartott?
A különleges hatalom, ami királyi cím felvételéhez is vezethet, rövid ideig tartott. Körülbelül 100 éves időszakról beszélhetünk, amikor Felső Egyiptomban ilyen hatalommal rendelkezhettek ezek a hadseregparancsnok és amúfőpapok, hogy még esetenként királyi címet is felvehettek.
A főpapokat utána kikövette?
A főpapok ezután elvesztették ezt a jellegű hatalmukat, ugyanis a 22. dinasztia uralkodói gondosan figyeltek arra, hogy mindig a fiúk legyen az amúfőpap ebben a térségben, de azért még így is sikerült néha olyan fiú gyermeket választani, aki szeretett volna korábban király lenni, és mivel a líbiai törzsekre jellemző, társadalmilag máshogy működtek, mint az egyiptomi szokások, és ott több törzsfőnök is egyszerre lehetett hatalmon, aki fölött egy erősebb törzsfőnök uralkodott, de azért sokszor egyenrangú személyekről beszélünk, így később, a 22. dinasztia közepétől kezdve Egyiptom akár több részre is szakadhatott, és nagyon gyakran az amúfőpapi címmel rendelkező hadseregparancsnokokból újabb király lehetett. Ezt megszüntetendő később megszüntették az egész amúfőpapi címet, és akkor már nők töltötték be, mint Isten feleségek.
És ugye ezért véget a szaiszi időszakkal, amikor végre ismét egyesült az egész Egyiptomnak a területe. Köszönöm szépen a beszélgetést, időnk lejárt, sok sikert kívánok a további kutatásokhoz, kedves hallgatóinkat pedig jövő héten várjuk következő műsorunkra.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.